Szia! Örülök, hogy itt vagy. Lau vagyok, pszichológia mesterszakos hallgató és pszichológus asszisztens. Ez itt a Bright Place, egy podcast a mentális egészségről, kapcsolatokról, önfejlesztésről és mindenről, amiről néha kényelmetlen beszélni. Ha szeretnél többet tudni a pszichológia világáról és a lehető legjobb, legboldogabb éned lenni, akkor tarts velem! Sziasztok! Köszöntök mindenkit újra a csatornán. A mai epizódban ismét egyedül leszek, és sok-sok kérés után végre elkészítem ezt az epizódot, amiben a pszichológia képzésről fogok nektek mesélni. Éppen a héten fejeztem be mindent is, már csak egy államvizsga van nekem hátra, úgyhogy gondolom, hogy nagyon sok érdekes információt át tudok nektek majd adni erről, akár tapasztalat útján, akár ilyen hivatalos információkat is, hogy hogyan válhat valaki pszichológussá, illetve hogy a pszichológussá válás után milyen lehetőségek vannak. Több kérdést is feltettetek nekem ezzel kapcsolatban, úgyhogy igyekszem azokat mind megválaszolni, és azok során elmesélni az utóbbi 5 évemet. Én az ELTE-n csináltam az alapszakot is, és a mesterszakomat is. Az alapképzés bemeneti követelményei között, már így hirtelen nem is emlékszem, hogy mi volt, azt hiszem, hogy egy emelt érettségi mindenképpen kellett, és érkezett is egy ilyen kérdés amúgy, hogy mennyi biosztudást igényel a szak, ha nem teszek emelt érettségit belőle, az nagy hátrányt jelent-e. Én sem bioszból csináltam amúgy az emelt érettségimet, meg őszintén megmondom, hogy azért nem is vagyok a legjobb bioszból, de simán végig lehetett csinálni. Én is amúgy ettől féltem a leginkább, hogy az anatómia az így mennyire lesz nehéz, de igazából úgy nézett ki, hogy a legelső évben volt az első fél évben anatómia 1, a második fél évben pedig anatómia 2. Az 1 az igazából olyan volt, mint hogyha akkor készítenének fel egy emelt biosz érettségire, legalábbis az ELTE-n, nyilván arról tudok nyilatkozni. Nyilván nehéz volt, meg hogy tanulni kellett, de hogy így nem volt olyan hú de nagy ördöngőség, vagy nem volt olyan rossz, mint amire számítottam. Második fél évben anatómia 2-ből pedig inkább az idegrendszerre és a hormonokra mentünk rá, mert ugye nyilván ezeknek van szerepe így a pszichében, meg az érzelmekkel kapcsolatban. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy ha nem is csinálsz belőle emelt érettség, nyilván fog kell lenni a biosz, de hogy ezt így az első évben kvázi le is tudod. Meg hogy az anatómia 1-jel az azért úgy meg is alapozza elég jól azt, ami majd a későbbiekben fog kelleni. Maga az alapképzés 3 évig tart, ugye 6 fél évet, és ez egy viselkedéselemzői képzettséget ad, ami nagyon sokakban köztük bennem is egy ilyen, nem tudom, kicsit ilyen megütközés volt, amikor bekerültem a képzésbe, hogy BA diplomával, hát csúnyán hangzik, de hogy konkrétan nem sok mindent lehet csinálni, igazából egy ilyen asszisztensi pozíciót lehet vele felvenni. Igazából itt ilyen nagyon-nagyon alapozó tárgyak vannak, nem alapképzésen fogod megtanulni ezeket a nagyon-nagyon pszichológiai dolgokat, meg a mentális zavarokkal kapcsolatban is, a többi. Úgy nézett ki legalábbis az én tanrendem, hogy nyilván voltak kötelező óráim, ezek pedig így a pszichológiának a 4-5 nagy részére irányultak. A szociálpszichológia, ami így a társas kapcsolatok, hogy az ember a csoportban hogy működik, csoporttal együtt hogy van, két embernek is a kapcsolata, igazából ez így erről szólt. Volt a fejlődéspszichológia, ami inkább így a gyerekek, csecsemők, hogyha ilyen-olyan hatások érnek, akkor az hogy fog rád hatni, meg hogy egyáltalán hogy fejlődik ki mondjuk a tudatod, vagy a kötődéseid is hogy fejlődnek. Ezután volt még személyiségpszichológia is, amik ezek a tipikus idézőjelesen híres pszichológusok, Freud és társai, akik tényleg így a mély lélektani dolgokra mennek rá, hogy maga tényleg a személyiséget hogy fejlődik ki, mik húzódhatnak meg a különböző, nem tudom, személyiségtípusok között. A negyedik az igazából két részre oszlik, nálunk ezt általános pszichológiának hívták, és akkor ennek volt két része, az affektív és a kognitív pszichológia. Az affektív pszichológia az érzelmekről szól, meg itt jöttek be nagyon ezek a hormonos dolgok, amiket még anatómia 2-ből tanultunk. A kognitív pszichológia az pedig a tudatról szól inkább, hogy memória, tanulás és társai. Ezen kívül értelemszerűen még voltak, mint minden más egyetemen, kötelezően választható tárgyak, meg szabadon választható tárgyak. Én igazából ezeket szerettem, mert azért sikerülhetett úgy összeválogatnia a dolgokat, ami éppen érdekelt. Mondjuk nekem voltak ilyen óráim, hogy trauma a női élettörténetekben, volt olyan órám, ami mondjuk a közösségi médiával, meg így az internettel volt kapcsolatos, hogy igazából nyilván, ha a Neptun istene is úgy akarták, akkor be lehetett jönni ilyen tök izgalmas órákra. Ennek a 3 évnek úgy van vége, hogy nyilván meg kell jönni egy szakdogát, és azt meg kell védeni államvizsga keretein belül. A diplomajegy alapszakon, szintén az ELTE-n, de szerintem én úgy tudom, hogy ez így működött a többi egyetemen is, az úgy áll össze, hogy meg kell jönnöd egy szakdogát, az egy jegy. Azt meg kell védened államvizsgán, az még egy jegy, illetve volt 4 darab szigorlatom, ugye az általános személyiség, szociális fejlődés. És ennek a 6 jegynek az átlaga lett végül a diplomajegyed, és ezután tudtál jelentkezni mesterképzésre. A mesterképzés az 2 évig tart, 4 fél év, különböző specializációk közül lehet választani. Olyan specializációk vannak, hogy kognitív, társadalom és szervezet, munka és szervezet, klinikai és egészség, tanácsadás és iskola, fejlődés és gyermek, illetve interpersonális és interkulturális pszichológia. Ezek igazából, hogyha így nagyon belegondolunk, akkor ennek a pszichológiának, ennek az előbb említett 4-5 ágába tartoznak bele. Ugye például ez az utóbbi, amit mondtam, az interpersonális, az ugye a szociálpszichológia, a gyermek az nyilván a fejlődés, ez a nevében is benne van. A klinikai, meg a tanácsadás az inkább így a személyiségpszichológia vonalán mozog. Úgyhogy igazából mindenki megtalálja magának azt, amit szerethet. Én személy szerint klinikai és egészségpszichológia specializációm voltam, úgyhogy majd a későbbiekben erről tudok így bővebben nyilatkozni. A mesterképzésnek a jelentkezése az úgy nézett ki, szintén az ELTE-n, hogy azt hiszem le kellett adnunk egy önéletrajzot, meg egy motivációs levelet, és akkor utána volt egy szóbeli felvételi, amire igazából nem is kellett készülni, ez az egész csak annyi volt, hogy kaptunk egy angol nyelvű szakirodalmat, amilyen 10 oldal körül volt, kaptunk arra egy fél órát, hogy azt feldolgozzuk, elolvassuk, és akkor utána bekerültünk a bizottsághoz, és akkor ők megkérték, hogy akkor röviden mutassam be a cikket, hogy így egyáltalán miről volt szó, és akkor így voltak, hogy belekérdezgettek mondjuk a statisztikai részébe, vagy egy kicsit az ilyen elméleti részébe a dolgoknak, és akkor azt pontozták le. Úgyhogy ez nem volt egy olyan hú de nagy ördöngőség szerintem. És akkor utána nyilván elkezdődik a mesterképzés. Személy szerint én amúgy sokkal jobban élveztem a mesterképzést, mint a B-ját. Már csak azért is, mert hogy hát én ezt úgy értem meg, hogy tényleg erre vártam, hogy én ezeket szeretném tanulni. A mesterképzés az úgy épült fel, hogy voltak az egész évfolyamnak kötelező tantárgyai, szóval, hogy így specializációtól függetlenül voltak kötelező tárgyak, mondjuk volt egy olyan tárgy, hogy a pszichológiai alapismeretek integrációja, vagy valami ilyesmi, ami igazából az volt, mint egy BA képzés gyors talpaló, pont azért, mert hogy ugye egy különböző egyetemekről jöttünk, kicsit másképp, lehet, hogy egy kicsit másképp tartották az órákat a tanárok, úgyhogy mindenki, ugye, aki ezután az ELTE-n fogja csinálni a mesterét, akkor tudja, hogy pontosan mikor, miről beszélünk, ez igazából így ennyiről szólt. Ezen kívül voltak olyan órák, ami specializáció specifikusan volt kötelező, mondjuk nyilván, mondjuk én tanultam neuropszichológiát, de hogy nyilván akik mondjuk a szervezetfejlesztése és a munkapszichológia specializáció vannak, nekik igazából felesleges, és vice versa, és nyilván itt is voltak kötelezően, meg szabadon választató tárgyak is, és itt valahogy nagyon sikerült olyan órákat összeválogatnom, amikért így tényleg oda is vissza voltam, nagyon-nagyon érdekesek voltak. Volt például egy olyan órám, ez egy angol nyelvű óra volt, és ez olyan arról szólt, hogy különböző etnikumú és nem tudom, ilyen különböző élethelyzetből jövő embereknek hogyan tudunk a lehető legjobban segíteni. És akkor minden órán más ilyen csoportot dolgoztunk fel, mondjuk a feketéktől kezdve a latinókon át, mondjuk az LGBTQ közösségnek a tagjain keresztül, egészen mondjuk az ilyen rendellenességgel élőknek, mert hogy nyilván én személy szerint nem tartozok minden egyes csoportba ezek közül, De hogy nyilván, hogyha mondjuk egy ilyen kliens érkezik hozzám, akkor én nagyon szívesen szeretnék neki segíteni, és akkor ez a kurzus pont erre volt jó. Vagy mondjuk nagyon sok kurzust végeztem evéssel kapcsolatban, evési viselkedéssel kapcsolatban, és még közösségi médiával kapcsolatban. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jól össze lehetett ezeket válogatni. Nyilván sokkal komolyabb elvárásokat is támasztottak felénk, de igen, de hogy ezek így nagyon izgalmasak voltak. Illetve még, amit sokkal jobban élveztem így a mesterképzés során az alapképzéssel, vagy az alapképzéshez képest, az az, hogy sokkal gyakorlatiasabb volt. Mindenfél évben volt gyakorlatunk, amikor kliensekkel találkozhattunk. Amikor elkezdted az első fél évet, akkor bekerültél egy gyakorlóhelyre, és akkor utána a második éved végéig te oda jártál vissza minden fél évben. Nyilván mindig más klienseket kaptál, illetve mások is voltak a követelmények, ismét ez csak a klinikai specializációra érvényes. A többin ott nem tudom pontosan, hogy működött a gyakorlat, de nálunk úgy volt, hogy első fél évben mindig általában ilyen 3-4 alkalommal találkozhattunk a klienssel, ennyire volt a gyakorlóhelynek kapacitása. Első fél évben csak beszélgetnünk kellett vele, úgynevezett anamnesztikus első interjút kellett vele felvennünk. Ez ugye arról szólt, hogy a betegség történetét megismerjük, hogyha esetlegesen az adott intézményben már kapott diagnózist, akkor esetleg ezt körbejárni, hogy ez így mennyire valid, mi mit gondolunk, differenciál diagnózist adni, és a többi, és a többi. Második fél évben ezt megspékelték nekünk egy személyiség tesztnek a felvételével és kiértékelésével, illetve egy intelligencia tesztnek a felvételével és kiértékelésével. Harmadik fél évben ugyanez volt, és még egy rorsak tesztet is fel kellett velük vennünk. Negyedik fél évben pedig egy úgynevezett egybefüggő szakmai gyakorlaton vettünk részt. Ez hivatalosan 60 órát vett igényben az iskolai esetmegbeszéléses tanórákkal együtt, ahol igazából ugyanezt a harmadik fél évet kellett megismételnünk, csak egy sokkal-sokkal átfogóbb esettanulmányt kellett leadnunk a végén. Úgyhogy nagyon-nagyon élveztem ezt a mestert, eszméletlen sokat tanultam. Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogyha tényleg neked az a vágyad, hogy pszichológus legyél, és hogy az embereknek segíts, akkor ne hagyd, hogy így a BIA képzés így lelombozzon, mert hogy így mesteren tényleg megéri a végigküzdeni, hogy ezeket tanuld. Amit még nagyon fontos kiemelni amúgy, ami szintén nem volt feltétlenül tiszta sok embernek, amikor mi elkezdtük a képzést, az, hogy igazából tök mindegy, hogy milyen specializációra mész, mindenkinek az lesz a diplomájában, hogy okleveles pszichológus. Szerintem még az sincsen odaírva, hogy milyen specializáción végeztél, hanem nyilván amit kapsz mellékletet a diplomába, oda vannak leírva, hogy pontosan milyen órákat végeztél. Ez akkor lesz érdekes, hogyha szeretnél szakképzésre menni. Ugyanis, hogyha mesterképzésen lediplomázol, azt nem azt jelenti, hogy akkor ennyivel ennyi, hanem nyilván, hogy minél jobb szakembert lehess, további képzéseket kell véghez vinned. Az egyik legnépszerűbb lehetőség ezek közül a módszerspecifikus képzéseknek az elvégzése. Vannak olyanok, amiket már BA során is el lehet kezdeni, van olyan, amit MA során is el lehet kezdeni, viszont vannak olyanok is, ahol már el kell kezdened dolgozni, mert a képzéshez beletartozik az, hogy már klienseket, vagy klienseknek a történeit viszed a képzésbe. Ilyen módszerspecifikus képzés például az autogén tréning, ami nagyon-nagyon röviden igazából ilyen relaxációs technikákat ad át a klienseknek, vagy van például sématerápia, ami személy szerint én is szeretnék végezni. Ez is nagyon röviden annyi, hogy 18 sémát írtak le a szakemberek, illetve különböző sémamódokat, és amikor gyerekkorodban fejlődtél, és történt veled valami, akkor te arra reagáltál valahogy. Volt valamilyen megküzdési módod, és hogy akkor az lehet, hogy így nagyon jól működött, de hogy amikor felnőtt korban még ugyanezeket a megküzdési módokat alkalmazod, az lehet, hogy már úgynevezett maladaptív megküzdés lehet, hogy már nem annyira szolgálja az érdemedet, vagy hogy már nem annyira jó, mondjuk, hogyha most egy nagyon egyszerű példa, mondjuk van egy elhagyástól való séma, és lehet, hogy te ezzel úgy küzdöttél meg, hogy akkor ilyen, nem tudom, teljesen önálló lettél, vagy hogy így inkább kerülted a társaságokat, mert úgy voltál vele, hogy úgyis el fognak hagyni. Ez még így gyerekkorban oké, lehet, hogy adaptív lesz, de hogyha ezt így megtartod felnőtt korodra, akkor ugye így egy ilyen magányos életet fogsz élni, és akkor, és ugye a sématerápia az ebben tud segíteni, hogy ezt hogy dolgozt, és akkor hogy legyen, vagy hogy tudj esetleg adaptívan megküzdeni ezekkel az érzésekkel. Másik módszerspecifikus képzés mondjuk a kognitív viselkedés terápia, amiről még valószínűleg sokan hallottatok. Ez is igazából arról szól, hogy a gondolatokat, az érzéseket és a viselkedéseket próbálja összekapcsolni. Mondjuk biztos hallottatok már a gondolatnaplózásról, ugye a podcast keretein belül is sokszor említettem ezt példaként korábban, hogy mondjuk lejegyzed, hogyha mondjuk észreveszed, hogy ugyanaz a repetitív gondolat tér vissza, már mondjuk 20-adjára aznap, és mondjuk ez egy negatív gondolat, akkor mondjuk azt le tudod írni. Ebben a naplóban utána le tudod írni, hogy milyen kontextusban jött ez fel, milyen érzéseket generált benned, miket tettél, és akkor ugye ezekkel lehet dolgozni, hogy ezeket is így minél pozitívabbá tegyük. Van még hipnoterápia, integratív terápia, személyközpontú terápia, amik még ilyen módszerspecifikus képzéseknek számítanak, úgyhogy tényleg ezt is körülbelül úgy tudom leírni, mint mesterképzésen a választható órákat, hogy itt mindenki megtalálja azt, ami őt érdekelheti. Viszont, ahogy említettem, úgynevezett szakképzésekre is lehet jelentkezni a mesterdiploma megszerzése után, és ezek után a szakképzések után válhatsz úgynevezett szakpszichológussá, nem csak idézésen sima okleveles pszichológussá, hanem szakpszichológussá. És különböző szakképzések vannak. Vannak az egészségügyi szakképzések, ebbe tartozik bele a klinikai és mentálhigiéniai szakképzés, az alkalmazott egészségpszichológiai szakképzés, illetve a neuropszichológiai szakképzés. Ezek a szakképzések, hogyha jól tudom, ilyen 3-4 évet vesznek igénybe, a klinikai a leghosszabb, az 4 évet vesz igénybe, és ezt is különböző egyetemeken lehet csinálni. Klinikai szakképzés az van Pécsen, a Semmelweis Egyetemen, azt hiszem még Debrecenben is, egészségpszichológiai szakképzés az Szegeden van, amit most így hirtelen tudok, úgyhogy igazából így szerte az országban mindenhol lehet találni szakképzéseket, hogyha valaki esetleg szeretne itt tovább fejlődni. Szakképzésnek számít még a PhD is, vagyis a tudományos doktori fokozatnak a megszerzése. Ez is 4 évet vesz igénybe. Az első 2 évében még te is tanulsz, te is órákra jársz, és már a legelső évedben elkezded a saját kutatásodat végigvinni. Az első 2 év után kell tenni egy vizsgát, és utána, a második 2 évben pedig te is elkezdesz tanítani, nyilván viszed tovább a kutatásodat, illetve van, azt hiszem úgy van, hogy van egy fő kutatás, amit te végigviszed, hogy közben is kell publikálni, szóval ilyen nagyon sok követelménye van annak, hogy valaki doktori fokozatot szerezzen, de hogy azért nyilván nagyon-nagyon sokat lehet tanulni közben is, de hogy ez kicsit inkább így a tudományos kutatós részére megy rá a pszichológiának, és nem feltétlenül az alkalmazott részére, amikor ténylegesen kliensekkel vagy. A szakképzések mellett vannak még úgynevezett szakirányú továbbképzések is. Ebbe tartozik bele így körülbelül az összes többi szakpszichológus, amiről szerintem valaha hallottatok. A tanácsadó szakpszichológus, sportpszichológus, szexuálpszichológus, ezek mind-mind szakirányú továbbképzések. Az ELTE-nek is van több szakirányú továbbképzése, meg szerintem szakirányú továbbképzést azt a legtöbb olyan egyetem, ahol van pszichológia szak, ők csinálnak is. És azt hiszem, ezek 2-2 évet vesznek igénybe, vagy 2-3 évet vesznek igénybe. És hogyha valakinek még ez sem lenne elég, akkor még innen is lehet tovább képződni, és igazából ez lesz így a hierarchiának a legteteje. Szakpszichológusi ráépített egészségügyi szakképzéseknek nevezik őket, becses nevükön. Ezeket viszont legjobb tudásom szerint csak az egészségügyi szakképzések után lehet elvégezni, tehát a klinikus, az egészségpszichológus és a neuropszichológus szakképzés után lehet ezeket elvégezni, és ide tartozik a klinikai addiktológiai szakpszichológus szakképzés, illetve az igazságügyi szakpszichológus szakképzés. Az első ez így magától értetődő, ugye, aki addiktológiás problémákkal foglalkozik, Az igazságügyi szakpszichológus, aki pedig mondjuk a bíróságokon szokott tanúskodni, vagy ilyen véleményeket írni különböző esetekhez. Illetve, amiről még biztos nagyon sokan hallottatok, és szintén ide tartozik harmadikként, az a pszichoterapeuta szakképzés, és a pszichoterapeuták azok, akik így nem is tudom, a szakmának így a legnagyobb emberei. Úgyhogy ahogy láthatjátok, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok lehetőség van mesterdiploma után tovább képződni, nagyon sok felé lehet menni. Nyilván ki milyen irányba szeretne tovább haladni, vannak nagyon sok, vagy ismerek nagyon sok olyan szemét is, aki mondjuk az alapdiplomája után nem ment tovább pszichológia mesterre, hanem mondjuk HR-esként kezdtek el dolgozni, vagy mondjuk elvégeztek mellette mondjuk egy gazdászdiplomát, és akkor ezt így próbáltatták, ilyen környezetben próbálták kamatoztatni a pszichológia tudásukat. Úgyhogy szerintem a pszichológia az egyik olyan szakma, vagy ilyen szakirány, amivel így nagyon-nagyon-nagyon sok felé el lehet mozdulni. Hogyha valaki arra adná a fejét, hogy akkor ő tényleg pszichológus szeretne lenni, szóval, hogy mesterdiploma után akkor szeretne elkezdeni praktizálni, akkor is nagyon sok irányba el lehet indulni. Ugye két legfontosabb vonala az az állami szektor és a magánszektor. Az állami szektorban lehet menni iskolába, kórházakba, pszichiátriákra. Ugye a kórház meg a pszichiátria között azért teszek különbséget, mert hogy nagyon sok olyan kórház van, ahol mondjuk a belgyógyászati osztályon, vagy hogy így különböző osztályokra is felvesznek pszichológusokat, ott nem is feltétlenül ugye így a mentális betegségekkel foglalkoznak, hanem hogyha valakinek van egy fizikai betegsége, mondjuk egy onkológián, akkor nyilván az roppant megterhelő, és akkor ott az osztályon dolgozó pszichológus vagy pszichológusok tudnak így az ágy mellett lelki támogatást nyújtani a betegeknek. A pszichiátria az egyértelmű, az iskola pszichológia pedig szintén egyértelmű, ott a gyerekekkel tudnak foglalkozni a pszichológusok. A magánszektor az elsőre nagyon egyértelműnek tűnhet, viszont nem az. Erre én akkor jöttem rá, amikor a jelenlegi munkahelyemen kezdtem el dolgozni pszichológus asszisztensként. Nekem valamiért így ez volt a fejemben, kis naivan, hogy akkor én bérelek egy helyet, ott leülök a kis székembe, és akkor fogadom a klienseimet. De ez nem így működik, sajnos, nem ilyen egyszerű. Ahány magánrendelő van, annyi, és ahány magánpraxis van, annyi szokás van. Vannak olyan magánrendelők, ahol konkrétan csak egy szobát bérelsz. Ezek általában én úgy tudom, hogy órákat lehet ott bérelni, mondjuk te azt mondod a tulajnak, hogy akkor te szerdán 10 és 3 óra között bejönnél rendelni, és akkor ugye ő azt utána neked kiszámlázza. De hogy a klienseket honnan szerzed, és társai, azok így mind a te dolgod. Ennél egy fokkal jobbak lehetnek azok a magárendelők, ahol a szobabérlés mellett központi kliensküldés is van. Az, hogy ezt hogy szemlezzek ki, az is rendelőtől függ. Vannak olyan rendelők, akik kliensküldési díjat számolnak fel, mondjuk minden kliens után x forintot fizetsz, De vannak olyan magárendelők is, akik úgy számolják fel a kliensküldési díjat, hogy minden megtartott ülés után x százalékot elkérnek tőled. Nyilván ennek is megvan az előnye és a hátránya, hogy a klienseket azokat nem neked kell szerezni, viszont esetlegesen magasabb tiszteletdíjat kell elkérni azért, hogy ugye megmaradjon neked is az az összeg, amit szeretnél, de hogy azt a leadót is, az úgynevezett leadót is ki tud fizetni. Illetve, ami pedig szerintem így a magánszektorban a lehető legjobb, nem tudom, megoldásnak számít, ahol ugye van szobabérlés, központi kliensküldés, de emellett még van egy szakmai közösség is. Ezt úgy értem, hogy nem csak az van, hogy mondjuk csak így bemegyek, dolgozok, megtartom az X órámat, aztán hazamegyek, hanem mondjuk többen dolgozunk abban a közegben, és akkor így mondjuk így tudunk kapcsolódni egymással, megbeszélgetni egymással, akár magánügyi dolgokról, akár szakmai dolgokról, két-két kliens, vagy egy-egy kliens között. Illetve ezekben a rendelőkben általában van központi szupervíziós lehetőség is, ugye, hogy legyen még egy külön közeg, vagy még egy külön alkalom arra, hogy találkozhassa az ott dolgozó kollégákkal tudjatok egymástól tanulni, tudjatok együtt fejlődni. Nekem ez hangzik így a legideálisabban a magánszektoros lehetőségek közül. Igazából így magáról a képzésről ez az, amik így nagyon fontosak, így átolcettig, hogy így B-által, hogy lehet eljutni akár odáig, hogy elkezdesz praktizálni, vagy tényleg mi az a legmagasabb fokozat, amit elérhetsz. Úgyhogy most gyorsan végigszaladok a maradék kérdéseken, amiket kaptam, és igyekszem nektek megválaszolni őket. Érkezett egy olyan kérdés, ami amúgy tényleg egy nagyon fontos kérdés, és eddig nem annyira érintettem, ez pedig az, hogy milyen képzés után vállalhat valaki terápiát, PhD kell hozzá, hogyan alakulnak a kompetencia határok a különböző fokozatok esetén. Most egy gyorsan akkor végigszaladok ismét így a fokozatokon, így egy kicsit ismétlésképpen is. BA diploma, szóval egy alapfokú diploma megszerzése után egy ilyen asszisztensi pozíciós kompetencia határt tudnék hirtelen mondani, ami azt jelenti, hogy egyedül még nem vállalhatsz terápiát, hanem mondjuk egy pszichológusnak a munkáját segítheted. Magánszektorban ez úgy működhet, mint amit most én is csinálok, hogy a központi kliensküldést segítem, illetve a különböző ilyen szakmai teendőkben segítem a pszichológusokat, viszont a kliensekkel nekem így alapvetően úgy dolgom nincsen, hogy onnantól, hogy bejelentkeznek, és hogy mondjam, hogy nekem addig van velük dolgom, ameddig bejelentkeznek, és én át nem adom őket egy pszichológusnak. Ők addig az én felelősségeim, de én onnantól nem beszélek velük, csak amikor megérkeznek a rendelőből, ugye akkor köszöntöm őket. De mondjuk egy pszichiátrián el tudom képzelni, hogy mondjuk egy pszichológus asszisztens segít a felvett teszteknek a kiértékelésében, vagy mondjuk csoportterápiákban tudnak segítkezni, de hogy egyedül így one-on-one hivatalosan nem foglalkozhatnak kliensekkel, vagy páciensekkel, betegekkel, mindegy. Mesterdiploma után, onnantól, hogy oklevelés pszichológus vagy, tarthatsz üléseket te is. A kompetencia határokat viszont, hát, hogy is mondjam, igazából saját magadnak tudod megszabni. Nyilván van egy határa annak, amit te a mesterképzés során tanultál. Nyilván ez a specializációtól is függ, hogy miket tanultál. Mondjuk rorsakot, csak a klinikai specializáción tanítanak, a tanácsadóknak, munkapszichológusoknak ez nem. Szabadon választhatottként felvehetik, de hogy nem annyira mélyre szántó, mint mondjuk nekünk kötelező óraként. Ahhoz szerintem, hogy el tud dönteni, hogy mi tartozik be a saját kompetencia határodba, az egyik nagyon-nagyon fontos dolog, az az önismeret. Én is elkezdtem pszichológushoz járni ilyen célból, hogy tudjam, hogy mi az, amiben itt tényleg kompetensen tudok segíteni, vagy mi az, ami így egyáltalán... Hát igen, hogy is mondjam, hogy azt tudtam, hogy így engem mi érdekel, nyilván ugye az evési viselkedés az engem nagyon érdekel, mind a három szakdolgozatomat ebből írtam, mert mesterképzésen két szakdolgozatot kell írni, ezt elfelejtettem mondani, egy kutatásit és egy alkalmazottat, de hogy én mind a három szakdolgozatomat evéssel kapcsolatosan írtam. Úgyhogy én nagyon szívesen segítenék ilyen problémás evéssel kapcsolatos klienseknek, de hogy azzal tisztában vagyok, hogy mondjuk diagnosztizált evészavarossal én nem tudnék foglalkozni, mert hogy annyit azért nem tanultam ezzel a problémával kapcsolatban. Ez már egy klinikusi kompetencia. De hogy mondjuk az önismeret az még abban is segíthet, hogyha mondjuk én is küzdök valamivel, most mondok valamit, hogy én traumatizált vagyok, akkor nyilván biztos, hogy vannak olyan pszichológusok, akik mondjuk traumatizáltak és foglalkoznak traumatúlélőkkel, de biztos, hogy vannak olyanok, akik nem érzik magukban azt az erőt, amivel így biztonságosan meg tudnák tartani a klienst. Úgyhogy az önismeret ebben nagyon-nagyon sokat segíthet, illetve még a szupervízió segíthet nagyon sokat. Szupervízió az lehet csoportos is, lehet egyéni is, kinek mi a preferenciája, meg lehet havi rendszerességgel, heti rendszerességgel, ahol igazából nem rólad van szó, mint terápiám, hanem hogyha valamelyik klienseddel elakadtál, akkor a szupervízoroddal át tudod beszélni ezt a problémát, hogy egy külső szemlélő is, hát esetleg te így mondjuk nem látod a fától az erdőt, rá tudja mutatni, hogy mi lehet az elakadás, vagy esetleg arra abban segíteni téged, hogy akkor eldöntsd, hogy ez még kompetencia határon, hogy ez kompetencia határon esetleg túlmutat-e, és egy képzett szakembernek érdemes lenne tovább referálni azt a klienst, aki aki meg tudja neki adni azt a segítséget, amire neki szüksége van. Ami még egy kicsit ilyen általánosabb kérdés, hát nem is feltétlenül a képzéssel kapcsolatban, hanem így magával a pszichológusokkal kapcsolatban, az, hogy kiből lesz jó pszichológus, a megszerzett tudáson túl mire van még szüksége. Amit én kiemelnék, és amit mindig, mindenhol mindenki kiemel a szakmában, a legfontosabb az empátia. Az empátiával az a helyzet, hogy azt szerintem nem lehet tanulni, valaki vagy empatikus, vagy nem annyira empatikus. Ez ugye azt jelenti, hogy így át tudod érezni a másiknak a problémáját. És nem ilyen mondjuk, ez annyira engem nem érdekel, sírusban vagy vele, hanem hogy így tényleg át tudod érezni az ő helyzetét, és akkor így kedvesen, megértően, odaadóan tudsz neki segíteni. Egy másik dolog, amit mondanék most így ezzel kapcsolatban, az a kedvesség. Ez nem tudom, hogy belőlem jön-e, vagy hogy ez is tényleg egy ilyen szakmai dolog, de hogy, amit már ti is százszor hallottatok, szerintem így elhangozni a számból az ugye, hogy a kedvesnek lenni menő. És én ezt nem csak a kliensekkel kapcsolatban gondolom így, hanem így tényleg mindenkivel, akivel így a mindennapokban találkozok. Nyilván, aki pszichológushoz fordul, az esetek többségében valami problémával küzdenek, és hogyha már csak így egy kedves mosolyjal fogadod őket, vagy így tényleg így látják rajtad, meg így érzik a személyedből, hogy kedves vagy, és mondjuk nem bunkózol velük, akkor már ez a légkör is lehet egy terápiás hatással rájuk. Szerintem, ami még nagyon fontos, az, hogy egy pszichológusnak a személyiségének a része legyen, az a reziliencia, vagyis hát az ilyen tűrőképesség igazából. Szerintem ez inkább fejleszthető, erre pedig ugye azért van szükség, hogy hát azért mégiscsak mondjuk 6-8-10 órán keresztül másoknak a problémáit hallgatod, és kell egy fokú ilyen tűrőképesség és bíróképesség, hogy te, mint magánember, ne szakadj meg ezeknek a nehéz történeteknek a cipelésében. Nyilván ezért is fontos mondjuk a saját élmény terápia, nem csak önismereti célból, hanem hogy azért te is ki tud magadból adni ezeket a nehézségeidet. Úgyhogy én még ezt tudnám mondani, ami így fontos lehet. Meg szerintem, ami még fontos lehet, az, hogy legyen egy olyan vágy az emberben, hogy ő fejlődni szeressen, vagy hogy így fejlődni akarjon. A pszichológia az pont egy olyan ágazat, ahogy így az utóbbi fél órában is hallottátok, hogy így kvázi soha nem állsz meg a tanulásban. Mindig van hova fejlődni, mindig vannak új kutatások, amik megjelennek, hogy mondjuk bizonyos problémákra találtak egy új módszert, ami bizonyítottan hasznos lehet annak a kezelésében, és a többi, és a többi. Úgyhogy nyilván lehet egy olyan attitűddel is belemenni ebbe az egészbe, hogy hát akkor én megcsináltam a mesterdiplomámat, meg mondjuk jó esetben van egy módszerspecifikus képzésem, és akkor így mostam kezeimet ezzel végeztem. Én úgy gondolom, hogy nem kell mindenkinek pszichoterapeutának lenni. Nincs is annyi képzési hely pszichoterapeuta szakképzésre, vagy klinikai szakképzésre, mint amennyi okleveles pszichológus vagy viselkedéselemző kijön egyetemről. Ez egy másik történet, de hogy azért mondjuk konferenciákra eljárni, vagy hogy előadásokat hallgatni, hogyha nem is feltétlenül szeretnél mondjuk további képzésekre tovább menni, de hogy így képben legyünk azzal, hogy mik így az új fejlemények a szakmán belül, és így a tudományágon belül. Szerintem ez nagyon hasznos lehet abban, hogy így up-to-date, kompetensen tudjunk segíteni a hozzánk fordulóknak. Kaptam még két kérdést, ami egy kicsit személyesebb hangvételű, és ezzel így igazából le is kerekíteném ezt az epizódot. Az egyik az, hogy mi volt számodra a legkedvesebb dolog, amit tanultál? Az egyik az ez volt, amit az előbb is említettem, ez a multikulturális tanácsadói és terápiás technikák, vagy nem is tudom már pontosan, hogy mi volt a neve. Ez nekem nagyon-nagyon sokat adott, már csak olyan szempontból is, mert ugye alapvetően én külföldön képzelem el majd így a jövőmet néhány éven belül, és hogy nyilván már az én részemről is egy ilyen multikulturális helyzet lesz, illetve nyilván akár mondjuk itt Budapesten is azért sok különböző ember megfordul, és akkor így úgy érzem, hogy ezután meg az ott elsajátított tudások, meg az ott hallottak alapján azért így remélhetőleg sok különböző embernek fogok majd tudni segíteni. Egy másik kedves dolog, amit tanultam, Szerintem igazából nem is tantárgy lenne, vagy most így hirtelen nem is egy ilyen kifejezett tantárgy jutott eszembe, hanem ez inkább egy ilyen attitűd a tanárok részéről. Nyilván ez így nem 100%-osan minden oktatót fed le, meg nem az összes egyetemen, de hogy tök szerencsés voltam, hogy azért nagyon sok olyan tanárhoz jártam, és nagyon sok olyan tanártól tanulhattam, egy, akik nevesek a szakmában, és nagyon sok kutatást végeztek, vagy díjakat nyertek, és a többi, és a többi. A másik része pedig, hogy így nem sajnálják tőled a tudást, és nem sajnálják tőled a segítséget. Ezt most például úgy értem, hogy nem egy olyan doktorandusz hallgató volt, aki, ugye, ahogy említettem, ugye a képzésük során tartottak órát is, és mondjuk én is jártam hozzájuk egy kötelezően választható tárgyra, és egy olyan témából írtam a kutatási szakdolgozatomat, ugye így az evési viselkedés és a közösségi média kapcsolatából, amit ők is így nagyjábólagosan, neki is hasonló volt a kutatási témája, és mondjuk küldött nekem olyan kérdőíveket, amiket én is fel tudtam használni. És ugye nekem ennyivel megkönnyítette az én munkámat, hogy nekem már nem kellett külön keresnem őket, vagy fordítgatni, hanem már így magyarul tálalta őket nekem. Vagy hogy mondjuk az alkalmazott szakdolgozati konzulensem, ő is egy doktorandusz hallgató volt, ő így tényleg még így a leadási határidő előtt is, még szombaton nyálazta át azt a nem tudom 20 oldalt, amit én megírtam, és még szombaton visszaküldte nekem, hogy igen, jó lett, még egy-két dolgot javít ki benne, és akkor leadhatod, ügyes vagy, nem tudom. Meg hogy így, szóval így ez az attitűd lenne nekem így ez a másik dolog, ami ilyen nagyon, nagyon pozitív volt, amit tanultam. Szerintem mindenkinek van helye ebben a világban, meg mindenkinek van helye így a szakmán belül, és hogy így nem én azzal nem tudok azonosulni, hogy így pszichológus pszichológusnak a farkasa, hanem hogy így tényleg most nekem az nem kerül semmibe, meg nekik se került igazából semmibe, max abba az 5 percbe, ameddig segítettek nekem, vagy meghallgattak. Úgyhogy ez a része nekem nagyon tetszett így, ezt főleg így a mesterképzésem során tapasztaltam, de ja, így ezt tudnám kiemelni. Az utolsó kérdés pedig az volt, hogy egyáltalán miért is döntöttem úgy, hogy én ezt a hivatást választom magamnak. Én nagyon sokáig nem tudtam, hogy mi akarok lenni. És szerintem az utolsó 2 évemben, én 5 éves gimnáziumban jártam, és akkor ilyen 11. magasságába fogalmazódott meg bennem, hogy hát, hogy akkor én szerintem pszichológus akarok lenni, de én előtte minden akartam lenni a csillagos ég alatt. És akkor valahogy megfogalmazódott bennem, hogy én nagyon szívesen lennék pszichológus alapból, és így a baráti társaságokban én voltam az, akihez így általában fordultak a többiek, meg nyilván, mint minden tinédzsernek, nekem is voltak nehezebb napjaim. Hál' Istennek sikerült ezeken így átlendülnöm, és úgy voltam vele, hogy másoknak is vannak ilyen napjai, sőt, akár rosszabbak is, és tudom, hogy milyen rossz tud lenni, és hogy így nagyon szívesen segítenék nekik, vagy hogy így tényleg így bennem volt ez, hogy legyen mindenki jól, ilyen kis megmentőnek éreztem magam. És nagyon vicces, ezt apukám szokta is emlegetni, főleg mostanában ugye így, hogy tényleg itt vagyok a pszichológusnál válás kapujában, hogy amikor én kitaláltam, hogy pszichológiát szeretnék tanulni, ő hát csúnyán mondva, de szó szerint idézve, azt mondta, hogy azt hitt, hogy éhen fogok halni, mert hogy így nem tudta nagyon így elhelyezni, hogy akkor így egy pszichológus mit is csinál, van-e rá egyáltalán annyi kereslet, vagy hogy így, nem tudom, ez neki egy kicsit ilyen megfoghatatlan dolog volt. Ahogy így tanultam, meg ugye így mondtam neki a dolgokat, hogy miket tanulok, meg a jelenlegi munkahelyén amúgy ő is szokott járni különböző workshopokra, meg ilyen továbbképzésekre, ahol az esetek nagy többségében van egy pszichológus is, aki előadást tart. És így az utóbbi néhány évben kezdett benne is így megfogalmazódni azt, hogy amúgy ennek tényleg van értelme, és hogy amúgy a pszichológus az tényleg tud segíteni az embereknek. Nem kell vagy elnyomni magadban a problémákat, vagy rögtön mondjuk mit tudom én, nyugtatókhoz, meg antidepresszánsokhoz fordulni, hanem hogy tényleg maga az az atmoszféra mondjuk, ami egy terápiás közegben benne van, meg a pszichológusnak a jelenléte, meg nyilván az, hogy így beszélsz a dolgokra, ez így tényleg tud segíteni meg, hogy így tényleg hasznos, és hogy nem hülyeség az, amit itt 5+ éven keresztül tanulnak az emberek. Úgyhogy igen, igazából innen indult ez az egész az én részemről, hogy csak így segíteni akartam az embereknek, meg nyilván volt benne egy olyan része is, hogy így, hogy egy ilyen idézősen ingyen önismeret, mert nyilván, ahogy így tanulod a dolgokat egyetemen, úgy azért reflektálgat saját magadra, hogy ú, ez rám is igaz, vagy hogy ú, ez velem is megtörtént, ez annyira nem igaz rám, és a többi, és a többi. És akkor igazából így ennek a kettőnek az ötvözete vezetett engem oda, ahol most vagyok. Ennyit gondoltam ebbe a mai epizódba. Remélem sokatoknak hasznos lesz, akik szintén azon gondolkoznak, hogy pszichológusok szeretnének lenni, vagy esetleg már benne vannak a pszichológus képzésben, de nem tudják, hogy merre menjenek tovább, milyen lehetőségeik vannak. Igyekeztem ezeket minél jobban összeszedni, és remélem hasznos lesz nektek. Hogyha még van bármilyen kérdéseknek, akkor azt írjátok meg nekem nyugodtan. Kommentben, e-mailben, üzenetben nagyon szívesen válaszolok rájuk, hogyha tudok. És találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Hogyha ezzel kapcsolatban szeretnétek elmondani a véleményeteket, illetve hogyha bármilyen segítségre lenne szükségetek, akkor írjatok nekem az abrightplacepodcast@gmail.com e-mail címre. Valamint megtalálhattok Instagramon, Facebookon és YouTube-on is A Bright Place Podcast névem. Ha tetszett a mai epizód, akkor hálás lennék, ha értékelnétek, illetve megosztanátok egy olyan személlyel, akit érdekelhet, vagy hasznára válhat ez a téma. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!